a jéghajó. György bizonyára nem számlálta a napokat, amik ezután következtek. A földön kívül nincs idő, és akik szerelmesek és boldogok, azok nem élnek ezen a planétán. Az a sziklai barlang kastélya maga csodálatos függő kertjével, az volt az ő egész világa. A gesztenyék, a fügefák, a kárdik, az árticsókák kiszolgáltatták a mindennapi lakomájukat, amelyet Io tündérkeze ízletessé tudott varázsolni. Mindig fedezett föl, hol egy spárga telepet, hol egy csiperke fészket, amivel a lakomát változatossá tegye. A narancsfák, a gránátalmák, meg a hulló forrásvíz, aztán meg a hulló csókok. Mi kell a szomi eloltására több? Milyen derék dolog egy olyan kicsi kis aszteroidban élni, mint Szicília szigete. Annak egy akkora kis tartományában uralkodni, mint a Valdelbóve, és ott egy akkora kis mennyországot fogva tartani két kézzel, mint aminő Iónak az istennői termete, kondorhajától elkezdve rózsaszínű körmehegyéig. Haj, milyen geográfia! És amellett minden nap más nő. Egyszer sem az, ami tegnap volt. Minden nap új meg új alak. Olyan a szenvedélye, mint a csodás tengeri medúza színei. 5 percig rózsa, aztán lilium, majd arany, éjszaka világító fény. A szivárványnak 7 színe van, a szerelmes nőnek 7-szer annyi. Egy fejedelem nem gondolhatott volna ki nászörömei számára pompásabb menhelyet, mint amilyen Io sziklafészke volt. Magasan túlemelkedve a ragályos gőzkörön, a tömjén illatú havasi növények mondhatlan illatárja között, egy hesperidák kertjes, annak a háta mögött egy óriási barlang kupola boltja, melynek párkányzatáról folytonos csergéssel hull alá a jégolvadás permetege, átlátszó kárpitot képezve a nagy alkóven előtt. Nappal ez a biztos menedék. Kün rekkenő meleg van, a délszaki fák kövér leveleiről csepeg az izzatag harmat. A mannafán jegetszé válik a gyógyerejű mézga. Ez az álmok ideje. A vízkárpít mögött hűs levegő van. Ember hang nem téved a helyre. De az ezernyi énekes madár zenéje meg nem szűnik. A délvidék vándorai most húznak nagy csapatban a tengeren át, és Szicília a pihenőhelyük. Itt találnak tápszert az arbutus erdők mindig érő szamócáiban, és adót is fizetnek a madárfogó tőrökben. Este van a lakomázás ideje. Akkor jó a házba bemenni. Naplement után egyszerre hideg lesz a lég, és csak később enyhül fel újra, de a házikót langy melegben tartja a szolfatáról elpárolt víz a pinceoduban. Itt már fel van találva a gőzfűtés. A jó etyepetyével elköltött lakoma után jön a tündéri éjszaka, amit a lapos háztetőn szoktak elkölteni. Fölöttük a mélyen sötétkék boltozat tündöklő csillagaival, majd feljön a félhold az égre, s behinti ezüsten a komor sziklákat. Io meséket mond a szerelmesének, miket dajkájától, anyjától, leánytársaitól hallott. A mesevilága népnek a története, a vallása, a poézise. György áhítattal hallgatja az új Seherezádét, míg mind a kettőnek a szemeit lezárja az éjfél, s fut a holcsónakja fölöttük odább. A fülemülék versenyeznek egymással egyik csalitból a másikba. Fölébresztik őket a rigók, meg a pacsirták, a hajnal énekesei. György észre se vett, hogy átalakult szicíliaivá. Egy csodálatos föld és egy csodálatos ég befolyása alatt minden nyugtalan vágy, minden erőteljes ösztön elaludt lelkében. A szerelem édes örömei folytonos mámorban tartották egész idegzetét. A legszebb halálneme a kéjében elolvadni. Talán úgy elmúlt volna itten, hogy a történetíró föl se jegyezte volna a nevét. Egy éjjel, mikor ott az ég mennyezet alatt feküdtek, arra ébredt fel György, hogy íjó karjait a nyaka köré fűzve, elkezdi őt a lapos háztetőn végig hengergetni magával együtt. Szoktak így mulatni pajkos gyermekek, hogy a földön fekve összeülelkeznek, aztán legurulnak a pázsitos lejtőn, hol az egyik van felül, hol a másik. És a szerelmesek is a gyerekek sorába mennek. A háztetőnek magas párkánya volt, nem eshettek le róla. Legfeljebb, hogy György jól odaütötte a hátát a falhoz. A másik percben aztán ő hengergette vissza a túlsó oldalra íjót. Akkor meg az érintkezett gyöngétlenül a melvéddel. De erre ismét még sebesebben gurigázta vissza Györgyöt íjós, annak a feje is nagyot koppant ezúttal a falon. Hallod-e, ezt a játékot én nem szeretem, panaszkodik György. De én még kevésbé szeretem, válaszolt rá Ijó. Hát akkor minek csinálod? Nem én csinálom, hanem te. Te hogy csinálom, hiszen én aludtam. Én meg álmodtam is. Ott jártam veled az égben. Erre mind a ketten fölnéztek az égre. Nézd, nézd, suttogált György. Hát ki lopta el a holdat az égről? Aztán meg a csillagokat. Azért mégis világított az ég, csak hogy az a fény tűzveres volt. Egyszer aztán megszólalt az, aki ezt a játékot csinálta velük. Egy erős, taszító dördülés a föld alatt, amely úgy megrázta alattuk az egész házat, hogy minden idegük elzsibbadt tőle. Mi ez? Kiállta fel György elijedve. A hegy háborog, mondta neki Ijó. Sokszor megjön ez. Ami az égről letörült a holdat és a csillagokat, a Fonte Frumento kráteréből kitóduló füstfelleg volt, megvilágítva a tűzhányó aknájából kitörő tűzoszlop által. Ne félj, bíztatá Ijó Györgyöt, ez csak a Frumento. Ez csak a kis öccse az öregnek, de ő maga nem haragszik. De Györgynek ez is elég volt. A háztetőről láthatá, hogy abból a tátongó szikla hasadékból, mely a völgyi utat elnyelni látszik, valami rózsaszínű fény kezd földerengeni, amely egyre jobban tért foglal el, majd iszóvá lesz. Onnan egy láva folyam tör elő, sietett magával levin Iót a háztetőről. Az egész ház recseget ropogott, de ellenállt. Akik azt építették, már akkor számításba vették, hogy ez a szikla él és mozogni szokott. De azért mégsem lehetett a házban megmaradni. A szolfatára kürtője odaalant a pincében, oly erővel veté föl a gáz tömeget, hogy kidobta az elzáró üstöt, és azzal az egész épületet megtölti folytó kéngőzzel. Ezt a pokol párát nem lehetett embernek kiállani. Vége volt a paradicsomnak. Itt volt az angyal a lángpallossal az ősembert kiverni a maga boldogságából. Az a csendesen hulló csermely sugárott a barlang előtt szintén átalakult, harsogó zuhataggá és az aláomló szín, az a fekete volt. És akkor elkezdett hullani valami eső, de az nem enyhített áztatott, hanem égetett, hamu eső volt. Azon forróna, hogy a tűzokádó gyomrából kikerült, hullott alá a tűzveres égből. Fekete eső. Fussunk innen, kiállta Ijó megragadva György kezét. Meneküljünk Taorminába, míg a láva utol nem ér. És azzal gyorsan, ahogy csak a rémület sokszorozta testi erejüket, rohantak alá hosszú lépcső gádoron a háztól a völgybe, beburkolva a fejüket kendővel, hogy a hamuzápor meg ne folytsa. Az égre emelkedő tűzoszlop megvilágítá a völgyet. Veszedelem volt a futás, mert a szikla oldalakról óriási koloncok rohantak alá, amiket a földrengés ledöntögetett. Io csak hamar elfáradt a futásban. Lábait égette a forró homok. Hagy engem magamra itt a forrásnál, lihegé, midőn a sziklaforrást elérték. Te menekülj magadban! De ez a forrás is iszapot okádott most tiszta víz helyett. György nem szólt semmit, csak az ölébe kapta a szerelmesét, és úgy futott vele odább. A hamu esőtől azonban olyan sűrű sötétség volt előtte, hogy a sziklás úton maga is csak bugdácsolva tudott előre hatolni. Azt se tudta, hol jár. Ha világos lett volna, találhatott volna valami hegyi ösvényt, mely a lankákra fölvezet, de ebben a vaksötétségben kénytelen volt találomra botorkálni előre. És a hamu eső kezdett már borsó nagyságú kősalakkal vegyülni. Dobj el, és hagyj itt vesznem, nyögi Ijó. György annál jobban szorítá magához. Most egyszerre egy minden érzéket megbénító zuhaj hömpölygött végig a föld alatt, és egyszerre tűzfény borítál a vidéket. Maga az öreg szólalt meg, a Monte Gibello, és azzal együtt egy égostromló tűzoszlop lövelt fel a magas kráterből. Ezzel a hamu eső megszűnt, a sötétség is elmúlt. A szűk sziklavölgy véget ért, s kiszakadásánál lehetett látni a régi csinált utat, amely Taormina felé visz. Az úton vagyunk már, rebegi György, ne félj, megmenekülünk. Várj csak, mondá, Ijó, majd megtudod nem sokára, hogy minő menekülés ez. Ahol a forró hamutalaj véget ért, ott már Ijó leszállhatott György öléből, s a maga lábán futhatott tovább. Mind a kettőknek fekete volt az arca, mint az ördögé. Iszonyat volt egymásra nézni. Nagy sokára bekövetkezett az, amitől Ijó tartott. Fenn a légben elkezdett valami tompa bőgi és búgás támadni, amely nem hasonlított a villámsugár dörgéséhez, annál huzamosbb. Az Etna által az égbe felhányt kődarabok kezdtek visszahullani a földre. Még tüzesek voltak, amikor leestek. Lehetett őket látni, mint ív alakban lehulló vérveres csillagokat. Ahová leestek, sziporkázva ásták be magukat a földbe. György két karját tartá Ijó feje fölé, mintha védelem volna az egy ilyen pokolbeli meteor ellen. Az izzó kövek egyre sűrűbben hullottak. A szép római időkből való viadukt mellett volt egy csinált kút. A sziklába volt vágva egy kis fülke, s annak a közepéből folyott a tiszta víz egy medúzafőn keresztül egy kagyló alakú márvány medencébe. Ennél a kútnál megállítá Györgyöt Ijó. Nem futunk tovább, meg kell halnunk. Így is jó lesz. Itt mossuk meg az arcainkat, hogy ne menjünk ilyen ördög pofával a mennyországba. Azzal letérdeltek a kútmedence elé, és megmosták az arcaikat szép fehérre, pirosra. Törölközőjük nem volt, felszárították egymásnak az arcát a csókjaikkal. Akkor aztán nem féltek többé. Amint ki volt mondva, hogy meghalunk, csodamódra elmúlt a szívükből minden rettegés. A nagy kataklizma nem volt rájuk nézve többé más, mint egy felséges látvány. Az isteni tűzbálvány, amely siet elfoglalni a helyét a bíborral bekárpitozott égben, a rózsaszínű hegykúp, a skarlát, piros sziklák, és a tűzfelhőkből alászálló aranyveres csillagok. És mindez visszaragyog két szempár tükrébe. Az ember nem tudja, melyik felségesebb, a valóság-e, vagy a tükörkép. Átölelve tartották egymást, szeretve, csókolózva meghalni. Hát lehet ennél nagyobb gyönyörűség. Mikor egy-egy óriási olvad kőtömeg a közelükben lecsapott, szikra özön szórva maga körül, brávót kiáltottak neki. s ha jött egy kéngomoly, olvat érc tömeg, hosszú fényfarkat húzva maga után, sisteregve vonult el a fejük felett, azt megtapsolták. Melyik van hát nekik számba? Aztán közben elmondták egymásnak, hogy milyen boldogok voltak. Elmesélték újra a tündéri örömöket, a szerelem százféle bóhósága, és újra kezdték a szerelmi esküdözést. Milyen szép vagy, szeretlek, imádlak. Provokálták a bömbölő Etnát a dévaj kacagásukkal, inzultálták a mennydörgő felhőket csókjaik csattogásával. Ha-ha-ha! Ha ti csókolóztok, hát mi miért ne csókolóznánk? És az égből alázuhanó kövek, az égő meteorok, a lángoló kén gomolyagok szépen kikerülték őket leestükbe. Itt két szerelmes ölelkezik, oda nem eshettek. Még a vén föld isten is hozzájárult a tréfáikhoz. Ők ott ültek a kútmedence párkányán, a föld egy lökést adott nekik, és azzal leestek a kút mellé. Akkor aztán csak úgy is maradtak. Jó az ember fejének a földön. Hallod ezt a morajt, mondá György Iónak. Ez egy korrikolónak a dübörgése. Ó, te bohó! A földrengést a két kerekű taiga görgésének veszed. De bizony korrikoló gördülése, ez jól hallom. Amint azután fölemelték fejüket a földről, s kikémleltek a kútfülke alól, akkor látták, hogy csak ugyan két kerekű jármű döcög az egyenes úton feléjük, melyet két szamár vontat. Az ülésben egy barátforma alakül, csukjája a fejére húzva. Az égi tűzfényben ember és állat feketének látszik, hosszú éles árnyék vonul utánuk az úton. Nézd, ott jön az ördög, aki elvisz bennünket, szólt dévaj nevetéssel Íjó. Csak ugyan a föld alattiakkal kellett szövetségben lenni annak az élő teremtésnek, aki ezen a rém éjszakán két kerekű laptikájával meginduljon fölfelé azon az úton, mely az Etna felé vezet. Aki Istennel van, az menekül innen inkább, ahogy a szamarai futni bírnak. Ez pedig közelebb jön. Már odaért a kút elé. A szamarak érzik a vízszagát, s ösztönből is odafutnak korrikolosztól a vízmedencéhez. Az a csukjás alak pedig a szekéren, amit meglátja az ifjú párt, leugrik a kocsiról, és mély, dörmögő hangon így szól. Ho-ho, Íja Giorgio, értetek jöttem. Annak még fekete az arca a hamu esőtől, csak ugyanolyan, mint Belzebub. Ki vagy, mit akarsz velünk? Kiált György merészen eléállva a félelmes alaknak. Mi a neved? Páter Oloferno. Páter Oloferno, kiált a kétségbe esett a Íjó. Mondtam ugye, hogy a sátán jön értünk, aki elvisz bennünket. Legyen ezhet, hiszen Páter Oloferno nem a sátán. Én tudom, kicsoda Pádre Oloferno, meg hogy kicsoda a sátán. Pádre Oloferno nem a sátán, hanem mégis a sátán jött értünk. Páter Oloferno mérgesen kiáltott rájuk. Valamennyi szentekre, ne disputáljatok most a sátáról, hanem kapjatok fel a korrikolóba, aztán siessünk Taormina felé. De Ió makacskodott. Nem, nem. Én nem hagyom a Györgyömet tőlem elszakítani. Mi megegyeztünk, hogy itt halunk meg, most akarunk meghalni együtt. Mikor legjobban szeretjük egymást, ugye, Giorgio? És olyan erővel csimpajkodott bele, hogy György mozdulni se tudott. Ej, bolond gyerekek, dörmögé Páter Olofernos nem sokat teketóriázott velük, hanem felnyalábolta mind a kettőt, hogy egymást átölelve tarták, és mint két ölbeli babát odavitt a két kerekű szekeréhez, behajtotta, s azzal ráhúzott a két szamarára a fustéjával, s maga gyalog futva mellettük vitte a kétségbe esett szerelmes párt, igazán úgy, mint akiket veszteni visznek. Íjó egyre kiabált és sírt, hogy miért nem engedik meghalni, s bíztatta az égből hulló köveket, hogy oda sújtsanak le az ő fejére. De amit azok hallatlanná tettek. Az Etna lángoszlopa egész felleget támasztott maga körül. Plútó beleártotta magát Jupiter hivatalába, s a pokolbeli felhő is villámokat szórt és mennydörgött. Egy erős szélroham, mely a tenger felől jött, egyszerre félre taszítá a lángveres füst kárpitot, melyel az égbe volt terítve, és átverte az Etna déli oldalára. Az ég egyik felét ismét elfoglalták a csillagok, a hold vékony ezüst sarlója ott úszott a sötétkék boltozaton. Véletlen csillagtalálkozás folytán éppen ott ragyogott a hold sajka fölött a Jupiter fényes csillaga. Ijó nagyot sóhajtva mutatott fel az égre. Nézd, mondá Györgynek, ott van az égi jel, ami te neked szól. Tudod, mi az a félhold azzal a csillaggal?
Nem tudom.
Az Törökországnak a címere.
Azt meg éppen nem tudom, hogy mi dolgom van nekem Törökországgal.
Azt sem tudod, na majd megtudod nem sokára. A korrikoló a két szamárral szerencsésen eljutott a taormínai gesztenyerdők közé, ahol már kevesebb volt a veszély. Ezen az oldalon tiszta volt az ég, az óriás fák zöld boltozatain keresztül kandikáltak a csillagok, s a bokrok közt repkedtek a fénybogarak. Mikor a hegynek fölfelé vitt az út, a két szamár csendesen cammogott. A kocsi vezető szerzetes maga is segített tolni a szekeret. György beszédbe ereszkedett vele. Isteni gondviselés volt az atyám, hogy te értünk jöttél most ezzel a korrikolóval.
Az volt, fiam.
Honnan jöttél?
A kolostorból.
De hisz az nagyon messze van ide.
Még tegnap este indultam útnak.
Hogy mi értünk jöjj?
Hogy te érted, jöjjek.
De hiszen tegnap este még csendes volt minden a földön. Mi a kaszás csillag feljöttéig ébren voltunk, és beszélgettünk. A tűzhányó nem nyugtalankodott, csak egyet-egyet mordult, de azt már megszoktuk. Hogyan sejtetted te azt meg, hogy minket a tűz ki fog zavarni a fészkünkből?
Nem tűz zavar ki téged a boldog fészkedből, édes fiam,
hanem a jég.
Jég? Szólt elbámulva György.
Hát hol van itt jég?
Ijó értette már ezt.
Hát nem érzed, hogy itt van a jég a mi szíveink között?
El is fog akkor ott olvadni, mondhatom.
Bizony nem fog elolvadni, kedvesem, akármilyen forró legyen is a mi szívünk. Mire a korrikoló feljutott az út legmagasabb pontjára, már akkor virradni kezdett. Csodálatos hajnal, keleten sárgul az ég alja, majd bíbor színbe megy át, a tenger azurkék, a jónai hegyek olyan közel látszanak, délnek veres kárpittal van behúzva a firmamentum, melyet tűzoszlopként támogat az Etna kitörő lángja. A hegy repedésen egy világító sáv kígyózik alá a kiömlő láva. A sűrű gesztenyerdő alatt vidámulató lakok falai ragyognak a hajnalpírban. A láb taormina felséges romjai tündökölnek a hajnalfénytől, az öpölben egy-két árbócos gája áll horgonyon behúzott vitorlákkal, és fenn az égen még látszik a félhold, közepében a fényes csillaggal. Annak a hajónak az árbócán ugyanazt a jelt lobogtatja a veres zászló. Látod azt a hajót, ottan szól, Ijó, erősen megszorítva Györgynek a kezét.
Látom, két árbócos török szkúner, az a jéghajó.
Hát mi közünk nekünk egymáshoz, nekem meg a jéghajónak?
Kérdezz csak meg Pádre Olofernótól.
Páter Oloferno kérdezetlen is felelt.
Emlékezzél rá, fiam, hogy amidőn az Etna tölcséréhez felvezettelek, te voltál, aki azt kieszeltet, hogy a kúpot ellepő hegynek nagy vásárt lehetne szerezni olyan országokban, ahol a jeget csemegének használják, s messze földről hozatják összférháton. hajóval könnyebben el lehetne szállítani. Tudom, a költséget előre át is adtam a perjelnek, amibe egy hajó kibérlése kerül. Azt a pénzt most visszakapod nyereséggel. Egy szmírnai hajós elvállalta a jégszállítást, és megvette készpénzen a jeget. Innen ő azt Konstantinápolyba fogja szállítani. Hát az igen derék dolog. A te kolostorod is nyer vele, meg én is. A hajó már meg van terhelve az egész jégrakománnyal, és indulásra készen áll. Hát csak szedje fel a vasmacskáit, feszítse ki a vitorláit, aztán induljon Isten hírével, vagy ha török hajó, hát Allah hírével a maga útjára. Azt még ma tenni fogja. Csak te rád vár. Én rám vár a hajó. Hát miért vár én rám? Hogy elmigyem magával. Ezen már meg éppen nagyot nevetett György, hogy én is elmenjek a jéggel, hisz nem akarok én szorbetet meg fagylaltot készíteni Sztambulban. Hát elfelejtetted már, amit nekem mondtál odafenn a Monte Gibello kúpján? Nem emlékszem. Akkor választ követeltél a tűzhányótól ama kérdésre, hogy miért vagy te most itt? Kérdeztem volna, hiszen nagyon jól tudom. És azzal hangos csókot cuppantott jó könnyező szemére. Nem ezt a választ kaptad a kérdésedre, fiam, hanem, hogy olvasd el azt a levelet, amelyet magaddal hoztál címzet nélkül, és amit abból a levélből megtudtál, az annyira kétségbe ejtett, hogy bele akartál rohanni az Etna kráterébe. Emlékszem rá. Az volt abban a levélben, hogy engem azért küldtek ide, hogy holtig el legyek temetve. Ugye ez a sziget rám nézve egy börtön, öröm nélkül, szerelem nélkül. És akkor fordultál a másik elementumhoz, a jéghez, tanácsot kérve. És attól jött az a gondolatod, hogy az Etna jegével kereskedés lehetne űzni a keleti tartományokba. És akkor te magad is elszökhetnél innen egy jégszállító hajóval. Igaz, hogy azt mondtam, mert akkor nagyon el voltam keseredve, de most már nem tartom ezt a szigetet börtönnek. Nem akarok én innen menekülni. Itt van nekem a menyasszonyom, az én kis felesége. Most már boldog ember vagyok, s csókolom a kezét a császárnak azért, hogy ide küldött. Kibékültem minden ellenségemmel, senkivel sem vagyok haragban, egészen itthon vagyok már. Eszemben sincs, hogy innen elszökjem. Páter Oloferno most már kemény hangnyomattal szólt, hát hogyha a hazát szólít. Hazám. Hát van én nekem hazám. Hogy hívják ezt az országot? Magyarország. Á, ismerem ezt a pátriát, onnan jönnek a csikósok, a hajcsárok, meg a drótos tótok Bécsbe. Nem vágyom utánuk. Nem azokból áll a te nemzeted. Az délceg, vitéz, nemes faj, aki századokon át védbástyája volt a kereszténységnek, hős lovagja a szabadságnak, s most nyug az idegenek uralma alatt. S hogyan segíthetnék én ezen a nemes népfajon? Úgyhogy, ha most innen elmenekülsz, felhasználva a kedvező alkalmat, amikor a kémeid nyomodat vesztették, és aztán elvitorlázol oda, ahol dicső atyád számüzetésben él. Az ő neve, a Rákóczi név maga egy tábor. Ha egy Rákóczi a haza földjére leteszi a lábát, a föld megrendül alatta, s ha az ébresztő szót elkiáltja, halottak föltámadnak, egy egész halott nemzet s összetöri láncait. Hát miért nem megy az atyám oda? Azért, mert egész Európa minden hatalmasai kötést csináltak ellene, hogy őt fogva tartsák a pogányok földjén. Atyádnak, a nagy fejedelemnek meg van tiltva bármely keresztjén országba belépni. És aki menhelyett védelmet adott neki a török szultán, az egyúttal az ő börtönőre, aki vigyáztott rá, hogy menhelyét el ne hagyhassa. De ha te odamegy az atyádhoz, hogy ő átadhassa neked a maga hatalmát örökségül, és rád ruházhassa azt a nagy küldetést, amelytől ő maga el van zárva, azzal te megjelenhetsz Franciaországban. odaléphetsz a király elé, akivel rokonságban állsz, és megújíthatod vele azt a szövetséget, amelyben dicső atyád állt az ő nagyatyával, a hadsereg élén térhetsz vissza hazád felszabadítására.
Különös beszéd egy paptól.
De hát ki hívott engem? Én nem hallom a hívást.
De hát, ha én küldelek, ha én mondom azt, hogy eredj.
Ezt Ió mondta Györgynek.
György nagyot bámult kedvesére.
Te küldesz engem.
Én, Csunki, Albuféda Ió.
A mór fejedelmek utóda. Aki nem felejtettem el soha, hogy hazám szabad volt, s nemzetségem úr volt a kis hazában.
Én mondom, hogy eredj.
Vége van a csókolózásnak, kezdődjenek a kardcsattogások.
Én, aki szeretlek, aki imádlak,
aki Bécsben is megszabadítottalak ellenségeit hálójából, aki ide is utánad jöttem, itt is elrejtettelek Szikla Odumba, megkötöztelek a szerelemmel, hogy látható ne légy, életjelt ne adj.
Én mondom neked, most nyitva van a börtönöd ajtaja, csak egy napra fuss innen.
És aztán végezd el, amire a sors elhívott. Szabadítsd fel hazádat.
Akkor az én hazám is felszabadul.
Velem jössze.
Hová gondolsz?
Ahová neked menni kell, ott nincs szükség szerelmes leányra.
Oda nem kell boldog ember.
Abban a percben én sem vagyok többé nő. Férfivá változom át, s fegyverrel a kezemben megyek ellenséget írtani.
Hát elhagyjalak hűtlenül az esküdt feleségemet, hisz megver az Isten.
Ió most gyöngéden borult György vállára.
Kedvesem,
első és utolsó szerelmem.
Nem ver meg téged az Isten, ha engem elhagysz.
Engem se, ha tőled elválok.
Nem voltunk mi hitves társak soha.
Hát nem esketett bennünket össze az oltár előtt, Páter Oloferno?
Ió mosolygott, de már a szemeiben ott ragyogtak a könnyek.
Emlékszel, ugye, drágám, hogy milyen nevetés lepett meg engem egyszer, amikor valamit kérdeztél tőlem?
Aztán megint, hogy nem tudtam magammal bírni, mikor az esküvőnk szertartása lefolyt, egyre nevetnem kellett, és mikor te unszoltál, hogy mondjam meg, miért nevetek folyvást, akkor azt mondtam, majd megmondom neked egyszer, hogy miért nevettem, de már akkor sírni fogok.
Zokogott már.
Ekkor meg azt nem értette György.
Végre aztán a sírást kacagással keverve rikácsolt fel Ió.
Hát te vaksi!
Hol van a két szemed, hogy nem ismertél rá?
Együtt jártál vele a Monte Gibellon, s tőlem kérdezett, hogy hová lett.
Hisz ez Padre Oloferno, a te megmentőd, a te védelmeződ, Pelargus.
György ekkor ébredt a való tudatára.
Valóban ő az, csak hogy Bécsben délceg csikós volt, atléta termetű, sodrot bajszú, hosszú hajú magyar, itt pedig szakállas, bajusztalan olasz barát. Görbe hátul ecsüngő fejű kurtára nyírt hajjal és kiborotvált pirissel.
A kuruc vezér nagymestere volt az átalakításnak, hajdanta is megjárta Bécs városát álcázottan, és ő fogta el a híres Ocskait, Rákóczi áruló vezérét a tábora közepén, aki az ulá cigány alakjában nem ismerte fel hajdani kenyeres pajtását.
Mikor azután Oloferno kiegyenésíti előtte összegörnyeztett termetét, akkor ráismert.
Akkor aztán a nyakába borult.
Én vagyok Pelargus, mondta az álszerzetes.
Atyád vezére egykor, a te őröd védelmező gyermekkorod óta.
Engem bíztak meg az ország elégedetlen fejei, hogy téged kiszabadítsalak, és atyádhoz vigyelek.
Most itt a szabadulás perce.
Ne tétovázz, kövess, én is veled megyek.
A gályáról felhangzott a hajótülök szava, mely az indulásra készséget jelenti.
Siess, kiállta Ió,
nem vagyok feleséged.
De György nem állhatta meg, hogy még egyszer át ne ülelje kedvesét. Jó, visszatírtál. Vége van. Ez a könyv volt rajtam az utolsó, ami asszonyi. Letörültem. Mától fogva férfi vagyok. És hogy erős lelkéről bizonyságot tegyen, kirántá övéből azt a kést, melynek markolata mindkét végén pengével van ellátva. A tőr egyik hegyét a saját szívének, a másikat kifelé irányzá. A szicíliai leányok így szokták a csókot visszautasítani. A hajótülök másodszor is szólt. Oloferno megkapta az ifjú kezét, s vas erővel ragadta magával le a parti lejtőn. Kia eltűnt tőle örökre, s az egész boldogság szétfoszlott, mint egy édes álom. Perc múlva ott ültek a csónakon, mely őket a hajóhoz szállítani készült.